Délután folytatjuk a délelőtt megkezdett témát, mármint az értékeinkről való gondolkodást, és erre a délutára is egy értéket hoztam, ez a bölcsesség lesz most. A délután ége az áhítat szerint is pontosan ehhez passzol, úgyhogy keresjük ki a Bibliánkból Jób könyvét, és annak a 28. fejezetét, és a 12-től a fejezet végéig fogom olvasni a szakaszt, tehát Jób könyve 28. fejezet 12. versétől, a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. A mélység ezt mondja, nincs bennem, a tenger ezt mondja, nálam sincsen. Nem lehet megvenni színaranyért, nem lehet árát ezüstben kimérni. Nem fizethető meg ófír aranyával, sem drága ónixszal vagy zafírral. Nem ér fel vele az arany és az üveg, aranyékszerekért sem cserélhető. Korall és kristály nem is említhető a bölcsesség birtoklása drágább a gyöngyöknél. Nem ér föl vele a kúsból való topáz, színnaranyjal sem lehet megfizetni. Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szem előtt, az ég madarai elől is el van takarva. A pusztulás és a halál ezt mondja, csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét, mert ő ellát a föld széléig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét és megállapította a vizek mértékét, megszabta az esőnek a rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját, akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezt a mai igét, köszönjük neked, hogy ezáltal is tanítani akarsz bennünket, köszönjük neked azt a bölcsességet, aki te magad vagy, és ezt a bölcsességet akarod ajándékozni nekünk, hogy ne esztelenül, ostobán éljünk a földi életünkbe, hanem értelmesen és bölcsen, ahogyan te elgondoltad. Arra kérlek, Istenem, hogy segíts bennünket is, hogy tudjunk az igédből tanulni, és tudjunk, Uram, akár bűnbánatot is tanúsítani, hogyha vannak területei az életünknek, ahol ostobán döntünk, vagy viselkedünk. Segíts, Uram, a te népedhez méltóan bölcsen járni ebben a világban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Na azt gondolom, ez a délután 3 óra a legnehezebb ige hallgató időpont. Ahová szoktunk menni, így szolgálni Püspök Szilágyra, ott is délután 3 órakor kezdődik, már mondjuk megbeszéljük, hogy 4 órakor kezdjük, mert ilyenkor ugye ebéd után az ember kicsit szeretne kicsit lepihenni, mi is szeretünk vasárnap egy ebéd után egy 1/2 órát ledőlni, és ez a fantasztikus dolog, és akkor az ember úgy kipihenve ébred föl. Nem tudom, hogy vannak vele a testvérek, remélem, hogy senki nem fog bealudni, hanem tudunk figyelni az Istennek az igéjére, az ő beszédére. Tehát értékekről van szó, ugye az értékek éve az egyházunkban. Délelőtt ez a hűségről beszéltem, mint egy nagyon fontos értékről, és most délután pedig ez a bölcsesség kerül elénk, ami azt gondolom, hogy a világ számára is talán érték, bár egészen mást értenek a bölcsesség alatt a világi emberek, mint mondjuk mi keresztény emberek. Hadd kérdezzem meg, hogy tudunk-e különbséget tenni igaz és hamis dolgok között? Most mutatok 2 pénzt. Melyik az igazi? Ugye ez egy játékpénz. Ez egy igazi. Ez, hát akinek jó szeme van, ugye az látja. Akinek kevésbé, az kevésbé. Hát ez egy igazi pénz, ugye? Ezt talán látjuk, ez egy játékpénz. Honnan tudjuk azt, hogy melyik az igazi, a valódi? Hát, hogy ismerjük, igaz? Mert találkoztunk vele, és hogyha azért régóta ismerjük, akkor nem szoktuk összekeverni az igazat a hamistól. Nagyon lényeges dolog, hogy a világban és az értékek közül meglássuk azt, hogy mi az, ami valódi, és mi az, ami hamis érték. Mert a világban számtalan olyan dolog van, amit az emberek értéknek tartanak, de mégis hamis érték, amire lehet, hogy ráteszik az életüket is, lehet, hogy sokan még az életüket is adják ezekért az értékekért, de mégis aztán kiderül, hogy értéktelen dolgok ezek. És most nem elsősorban arról beszélek, hogy teljesen értéktelen, mondjuk a anyagi javakról, hogyha beszélünk, de sokan azt gondolják, hogy legnagyobb érték a földi életben azok az anyagi javak, hogy mivel rendelkezünk, hogy mekkora autónk van, mekkora házunk van, van-e úszó medencénk, és hogy mennyi van a bankszámlánkon, sok embernek ez az érték az életébe. Nem tudom, hogy a testvérek is így gondolkodnak, remélem, hogy nem ez a legfontosabb érték az életünkbe. Ugyanakkor meg azok, amik igazán fontos értékek lennének, azokat meg néha semmibe veszik, és azt mondják, hogy az nem olyan értékes dolog. Sok ember számára ilyen a hit is, vagy éppen az Istennel való kapcsolat is, azt mondják, hogy ez nem egy értékes dolog, erre nincs szükségünk az életünkbe, más dolgokra szükségünk van, például pihenésre, vagy éppen egy jó nyaralásra, vagy sok pénzre, egy jó munkahelyre, amik önmagukban ez egyébként értékes dolgok, de mégis Isten nélkül azért értéktelenné válnak. Nagyon lényeges dolog, hogy Isten azt akarja, hogy mi keresztény emberek, akik Isten igéjét ismerjük, felismerjük azt, hogy mik azok a valódi értékek, amikért igazán érdemes küzdeni, amiért igazán érdemes élnünk, és akár az életünket is adni azokért az értékekért. Jobb, amikor itt ezt a 28. fejezetet olvassuk, ő már túl van sok mindenen. Ez a Jobb könyvének már majdnem a vége. Itt Jobb túl van már azon, hogy elveszített mindenét, amilyen csak volt a földi életben, elveszítette a családját, a gyermekeit, a vagyonát, állatait, az egészségét, és iszonyú szenvedések között gyötrődik. Túl van azon, hogy a barátai próbálják őt úgymond vígasztalni, de hát nagyon sok értelmetlen dolgot mondanak neki, és főleg próbálják egy picit vádaskodással őt arra bátorítani, biztos, hogy valami bűn van az életedben, rendezned kell dolgokat. Nem értik őt. És Jobbnak az utolsó beszédéből olvastam föl ezt a szakaszt, ahol Jobb a bölcsességre hivatkozik. Azért, mert azt látjuk, hogy ő mindenét elvesztette az életében, viszont megmaradt valami, és ez a valami a bölcsesség. És talán ez az, amit hiányol a barátainak az életéből, hogy itt vagytok ti nekem, akik nagyon okosakat próbáltok nekem mondani, de nincsen benne bölcsesség, valódi bölcsesség. És ezért Jobb nagyon magasra emeli ezt az értéket, és azt mondja Jobb, hogy mindennél értékesebb a bölcsesség. Értékesebb a drága kincseknél, az aranynál, az ezüstnél, és sok mindent felsorol. Vajon mi is úgy gondolkodunk-e, hogy a bölcsesség egy nagy érték, sőt, talán sokkal értékesebb minden anyagi javunknál. Azt mondja a Példabeszédek könyve 8. fejezet 11-es verse, mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Semmiféle drágaság. Mit is jelenthet ez a bölcsesség? Ugye hát olyan sokszor használja a Biblia, bizonyára Biblia ismerő emberek vagyunk, biztos sokszor beleütköztünk ebbe a kifejezésbe. Az Ószövetségben, ugye a Példabeszédek könyve, a Prédikátor könyve, a Zsoltároknál nagyon sokszor szerepel, de ugye Salamonnál az életében, aki bölcsességet kért az uralkodásának a kezdeténél. Az Új Szövetségben Jézus is beszél a bölcsességről, sőt, a Jakab levele egy központi témája a bölcsesség. Tehát ha ilyen sokszor szerepel a Bibliába, akkor mit is jelent bölcsnek lenni? Ugye ez egy nagy kérdés. A világban azt tekintjük bölcs embernek, aki nagyon okos. Ugye, tehát aki nagyon művelt, aki mondjuk sok diplomával rendelkezik, és a neve előtt sok ilyen prof, doktor, meg nem tudom micsoda kifejezések állnak, na az biztos, hogy bölcs ember, igaz? Gondolkodik így az ember a világba. A Biblia egészen máshogy tekint a bölcs emberekre. A bölcsesség az nem egy olyan dolog, ami IQ kérdése. Tehát egy olyan, hogy aki nagyon értelmes, nagyon jó az intelligenciája, azt tekinti bölcsnek, vagy aki mondjuk sok élettapasztalattal rendelkezik, az a bölcs, hanem valami egészen más dolgot. A Biblia szerint a bölcsesség nem függ az iskolai végzettségtől. Nem függ attól, hogy egyetemista, vagy egyetemet végzett, vagy doktorátussal rendelkezünk. Egy egyszerű, úgymond józan paraszti ember lehet sokkal bölcsebb, mint egy egyetemi professzor. Mert miben rejlik a bölcsesség? A bölcsesség azt jelenti, hogy felismerem, vagy felismeri az ember az Istennek a törvényeit, és azokat a törvényeket helyesen alkalmazza az életébe. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a természetben is egy csomó törvény létezik. Ezek a fizikának a törvényei, amiket mondjuk tanul az ember az iskolában, ilyen a gravitációnak a törvénye. Ugye a gravitáció azt mondja, hogy ledobunk egy tárgyat, az leszokott esni. Tehát ritkán van, hogy fölfelé esnek a tárgyak. A gravitáció az mindig működik. Akár hiszünk benne, akár nem, igaz? Tehát, hogy ez független attól, hogy az ember hisz. Mondhatnám azt, hogy én nem hiszek a gravitációba, ugye? Leugrok a tizedikről, én biztos nem fogok leesni, mert én nem hiszek abba, hogy van gravitáció. Le fogok esni? Hát hogyne, valószínűleg jól össze fogom törni magamat, ha életbe maradok, de valószínűleg lehet, hogy nem. Független attól egy törvény, hogy hisze benne az ember vagy sem, az működni fog. Mert az Isten így alkotta a világot. És a világot Isten a Biblia szerint nem csak fizikai értelemben alkotta meg, hogy számtalan törvényt szabott, hanem a szellemi világba is törvényszerűségeket hozott az Isten. Az emberrel kapcsolatba is hozott törvényszerűségeket az Isten, amiknek a tulajdonképpen a szabályait a Bibliában lehet megismerni. Tehát ez olyan a Biblia, minthogyha egy ilyen, ilyen használati utasítás lenne az élethez és az emberhez. Miért jó, hogyha ismerjük a használati utasítást? Mert hogyha nem ismerjük, akkor el fogjuk rontani, ugye? Hogyha az ember most már nagyon ilyen bonyolult szerkezeteket gyártanak, mondjuk vesz az ember egy mosógépet, mi most éppen azon gondolkodunk, hogy jön a baba, mosógépet kell venni, de néha nézzük a mosógépeket, van rajta csomó gomb, meg csavaró, mit hogyan kell ott használni, hát nagyon bonyolultak ezek. Régen volt egy bekapcsoló gomb, az kész, de most már nem ilyen a mosógép, sok-sok minden van rajta. Már lehet ki is vasalja, meg mindent megcsinál, kiszárítja a ruhákat. Ha az ember nem jól használja, akkor még el is rontja azt a mosógépet. Ugyanígy van az élettel is, hogyha nem ismerjük a törvényszerűségeket, amiket Isten szabott, akkor el is rontjuk. És amit elrontunk, azt a Biblia egyébként bűnnek nevez, amikor nem ismerjük a törvényszerűségeit az életnek, a létezésnek, és ezért elrontjuk az életet, hogy kárt okozunk. Saját magunkban is, és a világban is kárt okozunk. Ezért lényeges, hogy a bölcsesség az, hogy felismerem az Istennek a rendjét, a törvényszerűségeket, és nem csak felismerem, hanem aszerint fogok élni. De milyen törvényszerűségeket szabott Isten a világba, és az emberi létezésbe? Ezek a törvényszerűségek elsősorban nem elméleti igazságok. A bölcsesség az mindig gyakorlati dolog, ami a gyakorlati életben jelenik meg. Ezért, hogyha az ember a bölcsességi irodalmat olvassa, akkor nagyon gyakorlati dolgokról beszél. Nem elméleti tudás, ugye? Mi európai emberek úgy vagyunk, mi szeretünk ilyen elméleti tudásokat tanulni. Sokszor az ember elvégez egy csomó mindent az egyetemen, és kijön, és aztán nem tud semmihez se kezdeni, mert gyakorlati tudás az sokszor hiányos, de elméletben mindent tud. A Biblia viszont sokkal inkább gyakorlatias. Azt mondja, hogy a bölcsesség alapvetően egy gyakorlati ismeret. Egy gyakorlati felismerés, hogy hogyan kell viszonyulnom bizonyos helyzetekben. A bölcsesség megnyilvánul a beszédünkben, megnyilvánul a kapcsolatainkban, megnyilvánul a bölcsesség az Istennel való kapcsolatomban, megnyilvánul a bölcsesség a házasságban, megnyilvánul a bölcsesség a munkához való viszonyulásban, vagy megnyilvánul a bölcsesség éppenséggel a pénzkezelésben. Nagyon gyakorlati dolgok ezek, amiket gyakran a világ is próbál ezeket a bölcsességeket megismerni, kikutatni. Van ugye a pszichológia, ami egy külön tudományág, ami próbálja ezeket a lelki törvényszerűségeket megfejteni, bizonyos igazságokat fel is ismer, és azokat jól felismeri, de a legalapvetőbb igazságot nem ismeri fel, hogy a bölcsesség kezdete az az úrfélelme. Hogy mit jelent az a sok bölcsesség, hogyha meg is ismerjük azt, hogy hogyan működnek a kapcsolatok, De az első alapvető dolog, hogy nincs az Isten félelme, akkor mégsem fog működni az a törvényszerűség. Ezért nagyon lényeges dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy a bölcsességnek a kezdete az az Úr félelme. Hogy ott kezd el bölcsé válni az ember, hogy az ember megismeri az Istent, a bölcsesség forrását, és vele kapcsolatban van, és a bölcsesség valahol átjárja az ő életét. Mi a bölcsesség ellentéte? Ostobaság, vagy bolondság. Ugye a Biblia gyakran szembeállítja egymással a bölcset az ostobával. Milyen fura dolog, hogy a Biblia szerint csak kétféle ember létezik a világban, hogy vannak bölcsek, meg ostobák. Hát remélem, hogy ebben a teremben nincsenek ostoba emberek. Ugye? Bár néha az a baj, hogy mi hívő emberek is tudunk ostobán viselkedni. És szükségünk van arra, hogy bizonyos területein az életünkben bölcsé váljunk, vagy bölcsé tegyen bennünket az Isten. Egy prédikációm volt egy mennyegző istentiszteleten, ahol a vőlegény a világból megtért, és egy skinhead fiú volt előtte, és a skinhead barátai ott ültek. Hát, és mondtam ott is, az volt az igém, hogy a bölcsember kősziklára építette a házát, az ostoba pedig homokra. És mondtam neki, hogy hát itt a teremben is vannak ostoba emberek, akik nem Jézusra építik az életüket. Hát ott azok a skinheadek utána majdnem megvertek az istentisztelet után, már jöttek oda, hogy na most ez minket lebolondozott ez az ember, hát most ellátjuk a baját. Úgyhogy a vőlegénynek kellett engem megmentenie, úgyhogy ő mondta, hogy a barátom, hogy ne bántsátok. Igen, sok ember megsértődik akkor, hogyha azt mondjuk, hogy te ostoba vagy. És bizonyára mi se szeretnénk hallani azt, hogy én ostoba vagyok, nem? Ez rosszul esik ez a dolog. De mégis a Biblia nagyon keményen és nagyon határozottan beszél arról, hogy ostoba és bölcs emberek léteznek. És igenis az ember... Az egy bölcsességnek a kezdete már valahol, hogyha az ember fölismeri, hogy vannak területei az életemnek, ahol igenis ostobán viselkedem, vagy ostoba vagyok, ahol nekem változásra van szükségem, mert nincs bölcsességem ahhoz a területhez, az életemhez. Nézzünk néhány ilyen területet. Az első dolog az a beszéd. Ugye mit tanít a Biblia a beszédről, hogy hogyan mutatkozik a beszédben a bölcsesség? Először is úgy, hogy nem beszél hiába valóságokat, ezt mondja a példabeszédek könyve. Hogy nem fecseg, ami csak olyan üres beszéd lenne. Hogy nem bánt a beszédével, mert az ostoba ember a beszédével sebeket okoz a másiknak, hogy bántó a beszéde. És hogyha ezt a területet például nézzük, akkor vajon nem igaz az, hogy néha nagyon ostobán beszélünk? Hogy hányszor és hányszor hiába való a beszédünk, hogy még hívő emberek is hajlamosak vagyunk arra, hogy a tévésorozatokról, meg nem tudom mikről beszéljünk csak, ostobán és vagy hallottunk valamit, és gyorsan kipletykáljuk a másiknak, mert azért nagyon rosszul esne, ha nem mondanám tovább, hogy a gyülekezetben történt valami, amit hallottam. A Biblia azt mondja erre, hogy ostoba. Döbbenet, nem? Ha így viselkedsz, akkor azt mondja a Biblia rólad, hogy ostoba vagy. Ha pletykálsz, ha kibeszélsz, ha feleslegesen beszélsz, azt mondja a Biblia, hogy ostoba. Nem? Érdekes? És akkor azt mondja a Biblia, hogy akkor ott lehet, hogy meg kéne térni, vagy változni kell, mert hogy a világ ostobán beszél, az egy dolog. Látjuk azt, hogy mennyire ostoba, menjünk el egy munkahelyre, miről beszélnek az emberek. Hát milyen felesleges dolgokról, vagy milyen rondán beszélnek az emberek. De hát ők ilyenek, hát ők honnan, hát nincsen a bölcsesség kezdete az Úr félelme, hát honnan jönne bölcsesség. De hogy én, aki hívő ember vagyok, aki ismerem az Úr Jézust, ugyanígy vagyok, az már félelmetes dolog. Tehát ott már másképp kellene működni. Lehet, hogy a legnehezebb területe az életünknek, a bölcsességünknek a megélésében az épp a beszéd, nem? Erről beszél is a Jakab levele, hogy azért az micsoda pici kis része az életünknek a nyelv, és milyen hatalmas ereje van a nyelvnek, és ki tudja azt megfékezni. De azt gondolom, hogy kell. Ha igazán bölcs bölcsek szeretnénk lenni, és az Isten szemében bölcsek, akkor a beszédünkben is bölcsen kell viselkedni. Hogy a beszédünknek építőnek kell lenni, hogy nem rombolónak. Igen, a bölcs beszéd az, ami épít. Amikor akár egy emberi kapcsolatban is tudok olyat mondani, ami nem összetöri a másiknak a szívét, a lelkét, hanem sokkal inkább felépíti. Hogy hogyan tud egy bölcs ember egy vitás helyzetet valahol megfordítani, és nem tovább szítani azt a konfliktust. Ez a bölcsesség, ami Istentől jövő, feldűrről való módon nyilvánul meg a beszéden keresztül. Aztán megnyilvánul a bölcsesség a munkához való viszonyulás. Ilyen gyakorlati dolgokról beszél a példabeszédek. Azt mondja, hogy az ostoba ember az lusta. Milyen rossz az, hogyha egy hívő ember például lusta, nem akar dolgozni. Azt mondja, hogy hát nincs is sok értelme dolgozni, mert úgyis visszajön az Úr Jézus, minek. Tesszalonikában is volt egy ilyen, hogy ők már annyira várták az Úr Jézust, hogy azt mondták, hogy ők már nem is dolgoznak, és ezért Pál apostolnak írni kell egy levelet, és azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Mert az Istennek nem kedves az, hogyha a hívő ember lusta, hogyha nem akar dolgozni, hogyha nem akar erőt kifejteni, vagy nem akar fáradtságot venni magán, hogyha egész nap csak mondjuk néz a tévét, és nézi a sorozatokat, és vagy egész nap ott ül a számítógép előtt, és akkor Facebookol, vagy egész nap ott ül a gép előtt, és ilyen számítógépes játékokat játszik, azt mondja erre a Biblia, hogy ostoba. Mert nem erre való az élet. Nem ismerte fel azt az ember, hogy Isten törvényszerűsége az, hogy az ember fáradtságos munkából éljen. Sokan keresik azt, hogy hogyan lehetne meggazdagodni. És általában ugye az ember azt gondolja, hogy gyorsan, kevés munkával. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ha nyerek a lottón, vagy hogyha nem tudom, ami ilyen dolog történik, hogy hirtelen meggazdagodás. A Biblia elárulja nekünk a meggazdagodásnak a titkát. Azt mondja, dolgozz keményen, lelkiismeretesen, és az Isten meg fog téged áldani. És nincs más titok. És ez a bölcsesség, hogyha valaki felismeri azt, hogy Isten azt akarja, hogy én a munkám területén is lelkiismeretes legyek, hogy azt mondja Pál apostol, hogy úgy dolgozzak, mint aki nem embereknek szolgál, hanem az Istennek. Hogy úgy megyek be a munkahelyemre, hogy én nem a főnökömnek dolgozom, hanem én az Úr Jézusnak dolgozom. Hogy ő az én főnököm. Akkor máshogy fogok hozzáállni a munkámhoz. És ez lehet bármi, lehetek tanár, lehetek akár egy gyári munkás, ugyanúgy az életemben a munkához való viszonyban megmutatkozik a bölcsesség, vagy az ostobaság. Hadd kérdezem meg, melyik mutatkozik meg a munkához való viszonyulásunkba. Bölcsek vagyunk ezen a területen, vagy éppenséggel ostobák? És mi is hasonlóképpen gondolkozunk a munkáról, mint ahogy akár a világ Isten ismerete nélkül gondolkozik erről a területről. Spurgeonnek vannak nagyon jó mondásai, aki különösen a munkáról sokat írt, azt mondja, a boldogulás titka nagyon egyszerű. Feküdj neki alaposan a munkának, és boldogulsz. A lustaságból csak rongy és szegénység terem, arcunk verejtéke az egyetlen anyag, amelyből aranyat csinálhatunk. Annyira egyszerű. És ez a bölcsesség, ehhez nem kell egyetemet végezni. Ezt az ember fölismerheti, ha az Istent megismeri, hogy ez az Isten terve. Nagyon érdekes dolog, hogyha a történelmet nézzük, akkor a reformációnak az egyik eredménye az volt, hogy akik megtértek akkor a reformáció idején, különösen kálvinisták voltak, azoknál nagyon fontossá vált a becsületes munka. És sokan azt mondják, hogy az európai, úgymond kapitalizmusnak a kialakulása oda vezethető vissza, hogy a protestantizmusnak a munkához való viszonyulásából fakad. Ezt egy Max Weber nevű szociológus dolgozta ki, ezt az elméletet. És valóban így van, hogy voltak olyan hívő emberek, akik felismerték, hogy igen, becsületesen, kitartóan, fárasztó módon végezzük a munkánkat. És ezt végezték, és ezért meggazdagodtak, megerősödtek. Én azt gondolom, hogy ez is egy bölcsesség. Hogy vajon mit fogunk hagyni a következő generációnak, a gyermekeinknek, az unokáinknak. Az, hogy én fáradtságos munkát végeztem, és valamit tudok rájuk hagyni. Vagy pedig ellustálkodtam az egész életemet, és csak adósságot hagyok rájuk. Ez is egy bölcsességbeli dolog, ami lehet, hogy azt gondoljuk, ez nem az Isten dolga, ez az Istenre tartozó dolgok az, hogy imádkozunk, meg nem tudom, meg a Bibliát olvasunk, de ez ugyanúgy a hívő élethez tartozik, a munkához való viszonyulásunk. Aztán ott van a következő, a pénzkezelés, mint terület a bölcsességben. Sokan azt gondolják, hogy hát a pénzről keveset tanít a Biblia, ugyanakkor, meg ha az ember komolyan Bibliát tanulmányoz, azt fogja felismerni, hogy a pénzről többet tanít a Biblia, mint az imádkozásról. Sőt, a pénzről többet tanít a Biblia, mint a bemerítkezésről. A bemerítkezés nagyon keveset tanít, de a pénzről és a pénzkezelésről nagyon sokat beszél. Például hogyan jellemzi a Biblia az okos, vagy az bölcs embert, hogyan bánik a pénzzel? Először is azt mondja, hogy a bölcs ember az tud adni. Hogy nem szűk markú, hogy adakozik. Érdekes dolog, hogy azt mondja a Biblia, hogy a bölcsesség megnyilvánul abban, hogy csak magadnak gyűjtesz-e, vagy kész vagy-e megnyitni a szegények előtt a pénztárcádat, vagy kész vagy-e adakozni másoknak, akiknek nincsen, mert a bölcs ember azt ad. És mivel ad, ezért az Isten még többet fog neki adni, mert látja, hogy jó sáfárkodik a pénzével, ez egy bölcsesség. A bölcsesség megnyilvánul abba, hogy az ember nem vesz föl mindenféle hiteleket ostobán. Tudom, hogy, és nem akarok senkit, lehet, hogy a testvéreknek vannak hiteleik, és vannak helyzetek, amikor lehet, hogyha házat vesz az ember, vagy nem is tudna egyébként hitel nélkül talán, de én azt látom, a mai világ állandóan arra ösztönöz bennünket, hogy hitelt vegyünk fel. Miről szólnak a reklámok? El akarnak adni egy jó drága mobiltelefont, utána bedobnak egy reklámot arra, hogy vegyél föl hitelt. Mert hogyha nincs pénzed a drága mobiltelefonra, akkor vegyél föl hitelt, azonnal megkapod a pénzt, és már megveheted álmai mobiltelefonját. De arról nem beszélnek már, hogy majd mi lesz a következménye. Ez a bölcstelenség. Az a bölcstelenség, hogy az ember belevág olyan döntésekbe, pénzügyi döntésekbe, amik aztán hosszú távon megnehezítik az ő életét. A Biblia arról tanít egyébként, hogy ne vegyünk fel kölcsönt. Nem tudom, hogy ezt az igazságot, ezt merjük-e még vállalni, vagy tanítani a gyülekezeteknek az életébe, de ez egy bibliai igazság, amiről a Biblia tanít, és a bölcs ember az nem megy bele a hitelnek a csapdájába. Ez egy bölcsesség. Bölcsesség az, hogy az ember takarékoskodik. Erről is beszél sokat a Biblia, hogy ne úgy éljünk, hogy amikor van valami megtakarított pénzünk, akkor rögtön elköltjük. Ugye én ismertem olyan családokat, a gyülekezetekben örökösen anyagi problémáik voltak. És mindig jöttek kéregetni. És persze, mi hívő emberek mindig adunk, mert adni kell. De aztán rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy adni kellene, hanem csak meg kéne tanítani nekik, hogy rosszul kezelitek a pénzt. Mert miről van szó? Megkapták mondjuk 3-án a fizetést, egy hétig úgy éltek, mint a királyok. Bementek a Tesco-ba, vitték a legnagyobb ilyen kocsit, telepakolva, vitték haza, alig bírták hazavinni, el is fogyott egy hét alatt a pénz. Hát ez bölcsesség? Ez az ostobaság. A bölcs ember az előrelátó. Tudja azt, hogy van egy hónapom, most ennyi pénzem van, ebből kell megélnem, be kell osztanom. Ez egy bölcsesség. Látszólag azt mondjuk, hogy semmi köze ennek a hívő élethez, de mégis ez a bölcsesség, ami gyakorlati dolgokban valósul meg, hogy nem teszem tönkre magamnak, nem hiteltelenítem el magamat azért, mert én ostoba vagyok a pénzkezelésembe. Hogy ez is egy bizonságtétel, hogy én ismertem Békésen, ahol szolgáltam gyülekezetben, nagyon szegény nénikék voltak. Olyanok, akik nagyon pici kis nyugdíjasok voltak. Nagyon kevés pénzük volt. És néha abból a piciből is adakoztak, és nézd, honnan? És aztán elmondták azt, hogy hogyan tanulták meg a háború ideje alatt, hogy abból a piciből hogyan lehet megélni, hogy hogyan lehet spórolni, hogyan lehet valahol a kevés összetevőkből jót főzni. Tehát, hogy ez egy olyan bölcsesség, amit megint csak nem tanítanak meg az iskolába, de jó megtanulnunk. Akkor, amikor pazarlunk, akkor, amikor túl sok mindent vásárolunk, ez is a bölcsességnek a része. A pénzkezelés és a pénzhez való viszonyulásunk. Aztán a bölcsességhez hozzátartozik az emberekkel való kapcsolatunk, hogy hogyan bánunk az emberekkel. Az bölcs ember az a másikat tiszteli, függetlenül attól, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus. De mivel bölcs vagyok, felismerem, hogy ő is Istennek a teremtménye, aki érték az Isten számára. Bár sok mindenben nem értünk egyet lehet, de mégis valahol szeretnem kell. Bölcsesség. A bölcstelen és ostoba ember az előítéleteket gyárt, és azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek gonoszak, ezek rosszak, és néha még hívő emberektől is látom, hogy ostoba kijelentéseket tesznek, és ezt még néha publikálják még az interneten. Akár itt ebben a helyzetben, amikor mondjuk a menekültek jönnek, hány és hány olyan hívő emberektől gyűlöletkeltő kifejezéseket olvasok, amikor arról beszélnek, hogy ezek mind gonoszak, hogy miért fogadjuk be őket, hogy takarodjanak meg. Ez ilyenek, ez bölcstelenség. Még akkor is, hogyha nem keresztények, még akkor is, hogyha iszlám hívők, de emberek, akiket tisztelnem kell. Bölcsesség, megnyilvánul-e, vagy bölcstelen vagyok az én döntéseimben, beszédemben, az emberi kapcsolataimban. Bölcsesség a házasságomban. Hát ez is egy nehéz terület, hogy bölcsnek lenni abban, hogy a férjemet tisztelni. Ugye ebben is vannak egy igazságok. Azt mondja a Biblia, hogy ti feleségek engedelmeskedjetek a férjeteknek. Hát ez milyen dolog? Hát ez milyen, ez nem egy feminista kijelentés, ugye? De mégis azt gondolom, hogy ez egy törvényszerűség. Hogy Isten a házasságban adott egy rendet. És az bölcs ember felismeri azt, hogy ez a rend jó. Hogy ez nem arról szól, hogy a férfiak elnyomják a feleségüket, hanem arról, hogy a tekintély és a felelősség kérdése más. Hogy ez egy isteni rend. És ugyanakkor azt mondja, ti férjek pedig úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat. Hogy ez így működik. Az a bölcsesség, amikor az ember felismeri, hogy a házasság az így működik, hogy csak így működhet. És amikor én azt gondolom, hogy jobban tudom, hogy működik a házasság, akkor ott elkezd tönkre menni. Az már nem fog működni. Meg kell ismernem a Biblia kijelenti, az Istennek a bölcsességét. És aztán aszerint kezdek el élni, gondolkodni, cselekedni. És annak áldása lesz az én életembe, akkor kivirul az én életem. Nem véletlen az, hogy amikor Salamon beszéltem prédikáció elején, mikor azt mondja neki az Isten, hogy kérjél tőlem bármit, és én megadom neked. És nem tudom, hogyha ma éjszaka az Isten felébresztene bennünket, hogy kérjél bármit, bármit, akkor mi jutna eszünkbe? Roxi, neked mi jutna eszedbe?
Így hirtelen.
Az egészség, igen, az is jó. Meg hogy lássál, igen, az is nagyon jó. Tehát sok minden eszünkbe juthat, hogy mit kérnénk az Istentől. De Salamon nem kért se pénzt, se tekintélyt, se nagyobb országot. Ő azt mondta, adjál nekem bölcsességet. hogy tudjak különbséget tenni jó és rossz között, hogy tudjak helyes döntéseket hozni a királyságom idején. És azt mondja az Isten, hogy nagyon tetszett az Istennek ez a kérés, és megadta neki. Mert igazából azt gondolom, hogy a bölcsességre van szükségünk, mert ha bölcsek vagyunk, akkor az még egyébként az egészségünkre is hatással van. Mert a bölcs ember például nem eszik mindent félét össze-vissza, ezen a területen én se vagyok bölcs. Én is iszok cukrozott vizeket, és eszek sajnos rossz hamburgereket, mert szeretem, pedig valószínű nem kéne, és ezért bölcstelen vagyok. Úgyhogy itt majd kérek az Istentől bölcsességet. De lehet, hogy valakinek nagyon magas a vérnyomása, de azért nagyon magas a vérnyomása, mert túlsúlyos, mert helytelenül táplálkozik, keveset mozog. Ez megint csak a bölcstelenség. Tehát a bölcsességnek hatással van az életemben, az egészségemre is. Tehát ez így összefügg egymással ezek a dolgok. Ezért amire igazán szükségünk van, amit kell kérnünk az Istent, hogy adjál nekünk bölcsességet, hogy jól éljük az életünket, helyesen éljük az életünket, hogy olyan apró dolgokban is, hogy a táplálkozásunk, a munkánkhoz, a feleségünkhöz, a gyermekeinkhez való viszonyban helyes döntéseket hozzunk. És akkor az életünk valahol, ha bölcsek vagyunk, elkezd kivirulni. És jó lenni, hitelesnek lenni az az élet. Ha pedig bölcstelen vagy, akkor elkezd szétesni az életed. Mert nem úgy működsz, ahogyan az Isten azt eltervezte. Azt mondja Jakab a levelébe, hogy háromféle bölcsesség van. Az egyik az testi. Az egy olyan bölcsesség, ami abból fakad, hogy az emberek fölismernek bizonyos igazságokat, ezek nem rossz igazságok, erre a tudományok is rájönnek. Van ördögi bölcsesség, amely alulról való, amit az ördög is bölcs, tehát nehogy úgy képzeljük, hogy értelmi fogyatékos a sátán, bölcs, de az a ő bölcsessége az romboló bölcsesség, az pusztító bölcsesség. És nagyon rossz az, amikor a bölcsesség az ördögtől jön az életembe, hogy ő ad nekem tanácsokat, hogy éppenséggel mit cselekedjek, vagy milyen döntéseket hozzak. Nem mindegy az, kire hallgat az ember. És van egy bölcsesség, ami felülről való. És azt mondja Jakab a felülről való bölcsességre, hogy miből látszik az, hogy valami felülről való bölcsesség, azt mondja, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem a fénynek árnyéka. Nem ezt akartam felolvasni, de ez is nagyon jó igevers. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tehát innen lehet fölismerni azt, hogy egy bölcsesség az Istentől való, hogy tiszta és békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalomos, jó gyümölcsökkel teljes. Ezt meg lehet vizsgálni az életünkbe, hogy ilyen-e a mi bölcsességünk. És még egy dolgot szeretnék a testvérek szívére helyezni, hogy a bölcsességet lehet kérni. Mert Jakab azt mondja, hogy ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Alázat kell ahhoz, hogy az ember odaálljon Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, vannak az életemben területek, ahol nincs bölcsességem. És látom is ennek a következményeit, hogy az a terület nem működik jól. Lehet ez akár a beszéded, a kapcsolataid, a pénzhez, vagy a munkához való viszonyulásod, de azt mondja a Biblia, hogy kérj bártan, mert az Isten készségesen megadja a bölcsességet azoknak, akik kérik. Erre bátorítalak, testvérek, most benneteket, hogy ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van bölcsességre, akkor most kérjünk Istentől ezt a drága ajándékot, ami sokkal becsesebb minden drága kincsnél és aranynál.